Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket 68-as számú énekünkkel kezdjük. Eki énekeskönyv 68-as énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük litúriaként. 35-ös ének lesz a litúria ének.
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéreteiben, mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás. Az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félők iránt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reál bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
kezedbe, teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként élhet, bárva most szorod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtes mosolyt. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtes mosolyt.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Atyám, két kezed, hátran sírhatok, fájdalmaim orvosod tudom. Ott fönn a kereszten, áldok én kedem, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Imádkozzunk! Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgass meg gyülekezeted könyörgését, és mivel a hitet te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen.
Amen.
Hallgassa meg fennállva a gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 22. vasárnapra rendelt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának a 18. fejezetében, a 21. verstől a 35-ig a következő évben. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre térdre borult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és minden megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ez nem engedett, hanem elvenve, börtönbe betette őt, amíg meg nem fizetett tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz dolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörölnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám, és veletek, ha szívetekből meg nem bocsátottok mindenki az ő atya fiának. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokrokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetem Sanya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, most köszöntjük első vasárnap az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Idősödő ácsmester nyugdíjba készült vonulni. Munkaadója szomorúan látta, hogy jó munkása elmegy. Megkérdezte, hogy felépítene neki még egy utolsó házat. Az ács beleegyezett, de látni lehetett, hogy a szíve nem volt benne a munkában. Rossz anyagokat szerzett be, és igénytelen munkát végzett. Nem volt szerencsés így fejezni be a pályáját. Amikor az ács elkészült a munkájával, az építési vállalkozó eljött, megnézte a házat, majd átadta a kulcsot az ácsnak. Ez a te házad, mondta. Ez az én ajándékom neked. Micsoda sok, ha tudta volna, hogy a saját házát építi, akkor egész másképp csinálta volna. Most egy olyan otthona volt, amelyet nem túl jól épített meg. Így van ez velünk is. Szétszórtak vagyunk, miközben az életünket építjük, inkább csevegünk, mint cselekszünk. Hajlamosak vagyunk beérni a kevesebbel, mint sem a legtöbbel. Épp a fontos pillanatokban nem hozzuk a legjobbat a munkában. Aztán pedig döbbenten nézzük a helyzetet, amit mi magunk kreáltunk. Ha felismertük volna, máshogy csináltuk volna. Gondolj úgy magadra, mint egy ácsra. Gondolj a házadra. Minden nap, amikor beversz egy szöget, lefektetsz egy deszkát, vagy felhúzol egy falat, bölcsen építs. Ha nem szenvedéllyel teszed, amit csinál, így végzed. Ne csak a pénzt keresd, hanem légy hatással másokra. Ne a túlélés legyen a célod, hanem az, hogy valami jelentőset alkoss Isten országának. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok.
Hálát adok azért a hétért, hogy elmehettem mi a Torvágyra. Korábban is megtehettem volna, de mindig kifogásokat találtam, hogy nem jöhetek szabadságra, meg egyebek. Úgyhogy most jött el az az idő, hogy elmehettem, de az indulásom nem volt zökkenőmentes. Vasárnap készülődés közben csörgött a telefon. Unokám hangján hallottam, hogy valami baj van. Azonnal siettem hozzájuk, lányom nagyon sírt, valójában nem tudta megmondani, hogy miért jött rá ez az. És ennyire később megnyugodott, és imádkoztunk, majd ott hagytam őket otthon. Nagy kapkodás között éreztem, hogy ez a gonosz műve lehetett, hogy nem akarja indulásomat. Hála, nem hallgattam. Az elcsendesedések és az igék igen rám nehezedtek a héten. Az igék, amit kaptam, taníts meg engem a te akaratod teljesítenem, a te jó lelked vezéreljen engem. A Zsoltárok 143-as 10-es vers. Sajnos én is mindig szerettem a magam akaratát élni, de megvilágosodott előttem, hogy ez sehová nem vezet, az aggodalmaim sem visznek előre. Az imádságban sem vagyok elég kitartó, és gondolati bűneim is nagyon leterhelnek. Akkor értettem meg, hogy ezeket az Úr a kegyelmével elveheti tőlem, és így álltam az Úr elé, és hálát adok ezért, hogy kegyelmében megmentett. Bocsássatok meg, testvére, hogy ha megbántottam valakit gondolattal vagy szóval. Rövid idő telt el azóta, de a kegyelmét, gondoskodását már is érzem. Mert Isten, vagy kívánom minden testvérnek jusson el, hogy elcsendesedve nézzen önmagába. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz.
Isten szívétől oly távol vetett, Isten kegyelme rám talált. Isten kegyelme rám talált. Zenik hála ének, a tő szent nevének, hogy Isten kegyelme rám talált. Nem könnyeim, mert szereztem meg azt, írdalmak adta az égi vigaz. Bűntehe nyomta már életem, reám lett az ingyen kegyelem. Isten kegyelme rám talált, Isten kegyelme rám talált. Zenik hála ének, az ő szent nevének, hogy Isten kegyelme. Minden világon fennhirdetem, reám lett az ingyen kegyelem. Isten kegyelme rám talált, Isten kegyelme rám talált. Zenik hála ének, az ő szent nevének, hogy Isten kegyelme.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Kérem, álljanak fel, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Ez igen. Fél család felállt hirtelen. Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére, és kérem, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. René közben bejöttek, itt van előn hely. Nektek van föntart. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére. És akkor Kata, beszéltél a Ashley-vel? Igen. Akkor Ashley, please. Fiatal leány már egy ideje itt van a gyülekezetünk, biztos látták a testvérek, hogy mozog. Gondoltam, hogy jó lenne, ha most ilyen közösségben is bemutatkozna. Májban, amikor a gyülekezeti hétvégénken voltunk, akkor az ott lévőknek bemutatkozott, elmondta, hogy mi áradom van errefelé. Azóta már eltelt egy kis idő, és gondoltam, hogy akkor ilyen istentiszteleti közösségben is mond néhány szót magáról, és ezt úgy látom szívesen teszi.
Hello, my name is Ashley Wilson, and I'm from Minnesota in the United States.
Ashley WSM-nek hívnak, és Amerikából jöttem.
Minnesota.
I'm here through the ELCA, the Lutheran Church in America.
Hát egy szervezetnek a keretében van itt most közöttünk.
ESCA, Association Lutheran Church of America. Ez a legnagyobb amerikai evangélikus egyetem.
I'm here for a year of service with this congregation, and I work at the Children's House in Görögszalad.
Azért vagyok itt, hogy szolgálhassak ezek között, a keretek között, úgy, mint például Görögszálláson a gyermekházban.
I also help with other church events, or just do whatever is asked of me, I guess.
És azért is, hogy a különböző gyülekezeti alkalmakon is szolgálhasson is, és ami adódik.
And I would also like to teach an English class, if anybody is interested to come.
És szívesen tanít angolt azoknak, akik érdeklődnek ez iránt.
I have really enjoyed being here, and I look forward to the coming months. This is a good place to be.
Nagyon örül, hogy itt lehet, és várakozása telve néz az előtte álló hónapok elé.
Köszönöm.
Köszönjük szépen. Lehet, hogy az előbb rosszul mondtam, a lényeg az, hogy az Evangélikus Egyház Amerika Egyesült Államokban, ez az egyházának a neve, a legnagyobb amerikai evangélikus egyház az egész országot lefedi, és az ő küldöttségében van itt, alapvetően a cigány misszió tekintetében. Katánál, meg Eslinél is, meg persze nálam is lehet jelezni azt, hogyha valaki szeretne részt venni ezen az angol kurzuson, amelynek az indítását majd akkorra tesszük, amikor a csapat összejön, és az legjobb lesz számára. Miközben végignéztem, hogy gyülekezetben láttam, hogy itt vannak Márton testvérék. Néhány szót mondanátok, hogy búcsú testvér hogyan és miképpen van? Egy rövid beszámoló. Mert tudni, aki nem tudná, gyülekezetünkből ők Kispestre lettek kiküldve. A Kispesti Evangélikus Gyülekezetben teljesítenek szolgálatot, és hogy búcsú testvért műtötték, elég nagy műtét után van, és akkor néhány friss szót hadd halljunk, hogy áll.
Viszont, hogy én kezdjem. Hát azt gondolom, hogy a testvérek tudják, hogy a Sziobulcsú lelki pásztort műtötték olyan szeptember környékén.
Inkább az július volt.
Júliusban? Bocsánat. Szóval jó régen, az nagyon régen. Egy daganatos betegséggel, ami után nagyon nehezen épült fel, nagyjából egy hónapot vagy kicsit többet volt kórházban, mert nem sikerült az első műtét, a kórházban nem túl megfelelően kezelték, ezért szükség volt egy másodikra, és nagyjából egy hónapos ott bentartózkodás után végre hazakerült. Nagyon-nagyon rosszul volt, nem is nagyon lehetett látogatni, de végig megmaradtunk az imádságban, illetve az egész gyülekezet nagyon könyörgött érte, és végül is hazamehetett. Azóta jelentősen erősödött, nagyon az elvesztett súlyát nem nagyon sikerült pótolnia, viszont jó erőben van most már, és egyre több szolgálatot vállal. Tehát talán ismerjük a testvérek, vagy a többségük, hogy milyen karakterű, elég nehéz lebeszélni arról, hogy menjen és szolgáljon, és az elején kifejezetten nehéz volt meggyőzni arról, hogy a kórház után egy héten ne akarjon már esküvőket és keresztelőket lebonyolítani, de végül is egyre több minden most már bibliaórákat is tart időnként, illetve a vasárnapi szolgálatokat teljesen átvette. Nagyjából teljesen átvettem. Vekerlén és Kispesten is. És hát ami fejlemény, hogy nem volt nagyon egyetértés az orvosok között, el akarták küldeni kemoterápiára, és végül is ő úgy döntött, úgy látta, hogy ezt nem fogja vállalni. És vita volt abban is, hogy januárban vagy novemberben műtsék meg újra, ez egy helyreállító műtét volna, mert jelenleg, tehát a daganatos betegség miatt nem egészen tudták befejezni ezt a műtétsorozatot. És végül is az utolsó döntés az úgy néz ki, hogy november 20-án fogják őt műteni. És hát kérnénk a testvéreket az ő nevében is, hogy imádkozzanak érte, mert fél szorong ettől az egésztől. Nagyon rossz tapasztalatai vannak úgy általában a kórházzal és az orvosokkal kapcsolatban is, és szükség volna bátorításra, illetve imádságra ahhoz, hogy ő ezt rendesen tudja lélekben is és lélekben is végélni. De a családja nagyon-nagyon mellett áll, és a gyülekezeti tagok is próbálnak érte mindent megtenni, úgyhogy reménykedünk abban, hogy ha ez a műtét jól sikerül, akkor még egy jó pár hónap után is talán többé-kevésbé helyre jöhet. Addig is, amíg ő nem tudja a szolgálatokat teljes egészében vinni, addig a lánya Szél Éva, mint tulajdonképpen, mint segédlelkész, de kicsit más a státusza, nem vagyok ezzel tisztában. Lényeg az, hogy végül is ott maradhatott, nem küldték el Békés megyébe. És így végül is egyelőre ő maradott, hogy meddig az egyelőre nem lehet tudni, de zavartalanul folynak az is nem tiszteletek, és hála Istennek, hogy
a püspöki kiküldéssel van oda.
Igen.
Mezőberény helyett itt van, és egyébként azt jól látni ebben a betegségben is, bár nyilván nagyon kemény, hogy tényleg az Isten hogyan formál embereket, és hogyan vigyáz emberekre. Amikor Bulcsú bácsi bent volt a kórházban, akkor volt olyan, hogy tényleg nem volt jól, de addig, amíg lehetett, addig voltak hívőápolók, nem raktak oda mellé senkit abba a szobába, és akkor esténként a felesége bent aludhatott mellette, volt, és közvetlenül ezután, amikor jöttek mellé szobatársak, egy baptista és egy református lelkész került mellé, minden este együtt imádkoztak. Hát nagy dolog, amikor az Isten kézbe veszi az ember életét, és ilyen nehézségeken keresztül is, ebből az egész gyülekezet csak épülni tudott, mindannyian a hitünk alapján, és tényleg nagyon jó azt is látni, hogy Bulcsú bácsinak milyen bizonyságtétele van ennek kapcsán, amikor ő ezt mondja, hogy az Isten nem személyválogató, és attól, hogy valaki hívő ember, attól még lehetnek nehézségei, akár ilyen nehézségei is, de a Bibliából tudjuk azt, hogy hamis dolog az, amikor azt mondja valaki, hogy ha én megtértem, akkor minden jó lesz, mert hány és hány embert tudom mondani, Pál apostolt, Dávid királyt, vagy akár magát Jézust is, vagy Jóbot, hogy hiába az Isten emberei, mégis mennyit meg kell szenvedniük, de azért az Istennek ott az az ígérete, hogy soha nem hagyja el az embert. És azt gondolom, hogy mi is ebben bízhatunk, akármilyen helyzetbe kerülünk, az Úr soha nem fog elhagyni. Csak az a kérdés, hogy merünk-e felé fordulni, vagy nem merünk-e felé fordulni. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Egyébként tényleg jól vagytok.
Igen.
Régi új felügyelőnk is, itt van egyházmegyei felügyelőnk, Márföld István. Néhány szót köszöntésképpen a gyülekezet felé. Az új ciklusra megválasztott egyházmegyei felügyelőnk István.
Előtt van, hogy Istenünk. Tisztelettel köszöntöm a nem készültem ismételten arra, hogy velkészült szót ad nekem. Gyakorlatilag az általános választásoknak vége, legalábbis ezen az egyházmegyei szinten, hisz az országos és zsinati, az új zsinatnak a felállása még folyamatban, illetve bizottságoknak nem 26-ával volt határidős, hogy a mi egyházmegyei presbitériumunk is megtette az ajánlásait a különböző tisztségekre. Gyakorlatilag úgy érzem, vagy érezzük, hogy a központi egyház kicsit igyekszik gyorsítani most már a választásoknak a befejezését, de még egyszer mondom, a választások gyakorlatilag a gyülekezeti szinten, egyházmegyei szinten befejeződtek. Isten tiszteletre jöttünk feleségemmel, úgyhogy nem készültem, hogy itt bármi dologról beszélni fogok. Minden esetre többször megfogalmaztam, és most is végtelen örülök annak, hogy ez a terem tele van. És érzem mindig, amikor itt járok nyíltárken, hogy egy gyülekezet él, és ennél azt hiszem számomra nagyobb öröm nincsen. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Isten tiszteletünket a 84-es számainak eléneklésével folytassuk. Közben a gyerekmunkásoknak kivonulnak. 84-es éneket énekeljük. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igényhirdetési alapigényét. Úgy, hogy írva találjuk Mózes első könyvében, annak 50. fejezetében, a 15. verstől a 21-ig a következőképpen. Isten igényét, tehát Mózes első könyvéből olvasom, az 50. fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek. Apád megparancsolta nekünk halál előtt. Ezt mondjátok Józsefnek. Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtt, és ezt mondták. Szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk. Ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, vérzivataros történelmi időszak után, de sokszor egyébként családi percetarok után is kijelentik emberek, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ezzel nem feltétlenül azt akarják kifejezni, hogy nem tudok felejteni, hanem azt akarják kifejezni, hogy bár megbocsátottam nektek, de nem akarom elfelejteni azt, amit ellenem cselekedtek. Alapvetően szeretné később is az orruk alá dörgölni, vagy az orra alá dörgölni annak a másiknak azt, amit ellene tett, még akkor is, hogyha alapvetően azt mondja, hogy megbocsátott. A másik véglet az, hogy szeretne elfelejteni a szörnyűséget, de nem bírja, nem tudja elfelejteni. Na de ma a megbocsátás az ige üzenete, egy nagyon eseménydús időszakot zár le a mai igény története Jákob házának történetében. Nagyon sok minden történik Jákob házában, Jákob gyermekei között. Isten csodálatos dolgokat kezd el, az emberek ez a isteni kezdéshez különbözőképpen viszonyulnak. Egy isteni terv, egy ígéret teljesedik be ebben az igében, amit most felolvastam. Ennek az előzménye az, bizonyára ismerik a testvérek, de nagy vonalakban azért átszaladunk az előzményeken, hogy Jákob házában ott él Jákob 12 fia, a 12 fiú közül a legkedvesebb a József, a szeretett feleségtől született gyerek, akinek cifra köpenye is van, Kiri a többi közül, megfelelően fenntartással fogadják aztán a testvérei ezt a gyermeket, de ez még hagyján, ennek emellett még aztán még látomásáról, álmáról is beszél József a testvéreinek, meg a szüleinek, amikor azt mondja, hogy kéve kötéskor azt a látomást láttam, azt az álmat láttam, hogy a ti kéveitek meghajlanak az én kéveim előtt. És akkor mondták meg, hogy ennyi, hogy gondolod te azt, hogy mi szolgálunk neked? És aztán mondja, hogy a másik álma pedig az, hogy a nap és a hold, meg 11 csillag meghajol előtte. És akkor mondja az apja, hogy hát még apád is, meg anyád is meghajolt előtted, meg a 11 testvéred is, hát azért álljon meg a menet, hogy gondolod te ezt, kedves József. Tehát ezek az álmok a testvéreit nemhogy szeretettel töltötték volna el, vagy kedveskedéssel töltötték volna el, hogy íme az Isten kiválasztott a mi testvérünket, és milyen jó dolog, hogy az Isten kiválasztottját mi ismerhetjük, és akkor persze, hogy szolgálunk neki, és milyen jót szolgálhatunk. Nemhogy kedvelték volna, hanem inkább még megharagudtak rá. És ezek az álmok alapvetően kitaszítottá tették Józsefet ebből a családból. Jákob is megfette Józsefet, még ő is elmondta neki, hogy ezt azért nem értem, hogy miért mondhatsz ilyet, vagy hogy mondhatsz ilyet apádról, anyádról és a testvéreidről. Nem vették észre ezek az emberek, Jákob, meg a testvére, meg a gyermekei, Józsefnek a testvérei, hogy Isten küldött egy üzenetet, Isten készített egy tervet. Az Isten belépett az életükbe, és szerette volna Isten elmondani ezeknek az embereknek, hogy mi az ő terve ezzel a családdal. És mivel ezt nem vették észre, ezért nagyon nagy nyomorúságot jártak be. Az egész család nagyon nagy nyomorúságot járt be, mire végre megértették, és a testvér gyűlölet, meg a testvér gyilkosság, meg, és aztán lehetne sorolni, mi minden történt ott alapvetően Józseffel, amikor a testvérei gonoszt forraltak ellene, hogy emberkereskedelemben helyezték ezt a fiút, eladták, aztán hazudtak az apjuknak arról, hogy mit tettek Józseffel, hogy mi történt a Józseffel, aztán megérkezett az éhínség ebbe a családba, erre a földre, tehát azért, mert nem értették meg az Istennek az akaratát, belekeveredtek rengeteg dologba. Egészen a testvér szeretetlenségtől, egészen az éhínségig. József életében pedig azt látjuk, hogy ennek az lett a következménye, hogy a család, a testvérek nem értették meg az Isten akaratát, rendjét ebben a családban. Az következett be, hogy ez az ember kitaszított lett, ez az ember egyedül maradt, ezt az embert bántották, nagy megpróbáltatás érkezett az életébe, életveszélyben volt, kísértésben volt, börtönbe került, az élete is veszélyben volt. Tehát alapvetően nagyon nagy kálváriát járt meg ez az ember, azért, mert a testvérei nem fogadták el azt a kijelentést, amit József álmában kapott erről a családról. Mindez elkerülhető lett volna, hogyha megértették volna, vagy elfogadták volna az Istennek az üzenetét, kijelentését. Keresztény egyházunkban, egyébként hívemberek között is tetten érhető mindez. Amikor Isten szeretné megértetni az emberekkel a tervét, akaratát, Isten oda helyezi az ember elé az ő ívét, az ember életére nézve, miképpen szeretné megvalósítani abban az ő tervét, akaratát, hogyan szeretné véghez vinni Isten a tervét, de a keresztény ember, a hív ember nem érti meg, értetlenkedik, engedetlensége van, és ezért nyomorúság meg szenvedés fakad belőle, és az ember meg panaszkodik. Hogy milyen nyomorúságunk van, akár a keresztény egyháznak, akár egy gyülekezetnek, akár a saját életemben, nyomorúságot, szenvedést tapasztalok meg, és ez abból fakad, hogy az ember nem érti meg, mi a terve Istennek saját életére, a gyülekezet, vagy az egyház életére nézve. Csak azt tapasztalja, hogy van szenvedés, van próba, van kísértés, van nyomorúság, és nem érti, hogy miért. De hát úgy, mint ahogy az Úr József testvéreinek testvéreit, bennünket is szeretne végigvezetni egy tanulási folyamaton, egy megértési folyamaton, amíg aztán felismeri az ember, hogy mit is szeretett volna az Isten megvalósítani. Az életünk folyamán sok ilyen tanösvényen kell végigmennünk, amikor az Isten bemutatja és megmutatja, hogy mi az ő terv, és hogyan szerette volna azt megvalósítani, és a végén kigömbölik az, hogy Isten mit tervezett, Isten mit szeretett volna megvalósítani. Van egy magyar közmondásunk, hogy jobb későn, mint soha. Hát valóban így van, jobb későn felismerni az Isten akaratát, mint hogy soha nem ismeri fel az ember. Jobb későn szembesülni azzal, hogy Isten hogyan szerette volna az életemet berendezni, mint hogy sohasem ébredek erre rá. A lényeg az, hogy megértse az ember. Jákob családjának megtartásához ez a nagy nyomorúság volt szükséges. Ezen a nyomorúságon kellett végigmenniük, hogy aztán a nagy nyomorúságon az értetlenkedésük, az Isten akaratának meg nem értése következtében el ne pusztuljanak és megmaradjanak. De a sok értetlenség meg a gőg hozta az életükbe ezt a nem kívánt tortúrát. Ha nem lett volna a szívükben gőgösség, ha nem lett volna a szívükben értetlenség, akkor nem kellett volna ezen végigmenni. Végül aztán azt látjuk, hogy Jákob háza Gósen földjén, Egyiptomnak a legjobb területén telepszik meg, de nem kellett volna nekik végigmenni ezen a szenvedésen, hogyha akkor megértik, mi az Isten akarat. Akkor nem kellett volna nekik az éhínségbe, nem kellett volna nekik a testvér gyilkosság vágyába kerülniük, hanem Isten megáthatta volna őket ott a helyükön. De hát nem ez történt. Alapvetően szenvedéseken, nyomorúságokon keresztül eljutottak oda, hogy Egyiptom földjén, a legjobb területen, Gósen földjén telepedhettek le. Újra együtt a család, Jákob bőrül, a szeretett fia is meg a többiek együtt vannak. Azonban Jákob meghal. Az apa, a kovász, aki összehozta a családot, összetartja a családot, meghal. És akkor ébred a testvérek szívében egy nagy rádöbbenés, amikor látták József bátyja, hogy apjuk meghalt, ezt mondták, hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizette nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Bizonytalanság lett a testvérek szívébe, és aztán apjukra hivatkozva mennek oda Józsefhez, az apjukat hozzák mentségül, hogy az apánk mondta azt nékünk, hogy aztán béklije meg velünk. A testvérek szívében ott van a bűnei következtében, ott van a szívükben a bűnbánat. Mit tettünk mi Józseffel? És ott van a félelem a szívükben, mit fog erre majd reagálni? Most, évekkel később, amikor már itt vagyunk Egyiptom földén. Tehát úgy érezhették, hogy addig békesség volt, amíg apjuk közöttük élt, az apjuknak köszönhetén, de nem tudták elképzelni, hogy József valóban meg tudott-e bocsátani, valóban tudott-e felejteni József, vagy megtartotta magában mindazt, amit a testvérek ellene forraltak és ellene tettek. Sokszor azt látjuk, hogy akik csak kerülgetik az Úrban való létet, akik nem tapasztalták meg Isten cselekvő jelenlétét, azok nem tudják elfoglalni, nem tudják fölfogni, hogy Isten mi mindent tud elvégezni egy-egy ember életében. Nem tudják elfogadni, hogy az Isten, ha kézbe veszi valakinek az életét, akkor óriási fordulatokat, óriási életforma változásokat, gondolatváltozásokat idéz elő az Isten. Hanem keresik a saját magyarázatukat, mi mitől működik, mi hogyan működik, mi meddig tart, és mi miért történik. Persze a kétségeskedés, kárőrvendés jellemzi sokszor ezeket az embereket. Olyan jó volt hallgatni most Katikának a bizonyságtételét is, ahogy kicsit remegő térde, ugye Katika, meg remegő hangon, de elmondta azt, amit benne az Úr elvégzett, hogy milyen sok kísértés, milyen sok próba érkezik az ember életébe, akkor, amikor az Isten meg szeretné szólítani, meg szeretné fogni. És most mi az elmúlt héten férfi csendes héten voltunk, férfi csendes héten rengeteg minden játszódott le előttünk. Nagyon sokféle embertípus, élethelyzetből érkező férfi volt ezen a csendes héten. Megdöbbentő élethelyzetekből. Olyan élethelyzetekből, ami már azt mondaná rá a külső szemlélő, hogy ez már pszichiátriai eset, itt már kórházba kell mennie, mert ez az ember nem tudja a saját életét berendezni, megélni. És az Isten oda megy, az Isten belenyúl, és helyre teszi az embernek az életét, talpára állítja. Olyan megdöbbentő szemlélni egy-egy ilyen embernek az útját, életét, aki egész életében azon dolgozott, persze nem tudatosan, azon dolgozott, hogy az élete tönkre menjen. Mindenféle engedetlenség, mindenféle bűnbe való belelépés az jellemezte az életét, és csodálkozott, hogy a végén az elméje már kezd megbomlani, és pszichiátriai kezelésre lenne szüksége. Az emberek oda teszik az életüket mindenféle okult cselekedetekhez. Kárpátaljáról, Erdélyből érkeztek férfiak, akik a falusi javasasszonyok prédájaként élik az életüket. Eszméletlen látni, hogy a 20. század, 21. századra még mindig jellemző, hogy az okult praktikákat használják a faluban élő javasasszonyok. És egy férfi arról számolt be, hogy a házasság kötésekor, amikor az ifjú asszonyért ment a házba, akkor azt látták, hogy madzaggal körbe vannak kötözve a kerítés, meg az ajtó, meg minden. És akkor ők tudták, hogy rontás van a házasságukon. És azzal a gondolattal élte persze a házasság megkötetett, élte az életét ez a férfi, hogy a rontás rajta van a házasságon, és ez a megkötözöttség odáig vitt, hogy el kellett válniuk a végén. És persze mondjuk, hogy miért madzagot oda kötöttek meg egyedek. Persze, a madzag önmagában még semmi, de az erő, ami mögötte van, hogyha valaki azt semmibe veszi, akkor azon kapja magát, hogy valóban ott van a pszichiátriai intézetben. Érdekes volt személyen ezt, amikor jött ez a férfi hozzám, hogy beszélgetést kért tőlem, és akkor mondtam neki, hogy nagyon későn jöttél, barátom, már tele van a lista, már egyszerűen nincs idő, nincs szabad idő, mondom, keresél valaki más lelki gondozót, mert nem férsz már bele, hát évfélekig be van táglázva a beszélgetési idő. És azt láttam rajta, hogy teljesen összetört, kétségbe esett, hogy mi lesz akkor, ha én erről nem tudok beszélni. És aztán sikerült egy beszélgetést hamarabb befejezni, mert nem volt olyan bonyolult a lelki beszélgetés. Ugye, és oda mentem hozzá, és mondtam, hogy oké, akkor jöhetsz, most van szabad idő. És akkor azt mondta, hogy egyébként én elhatároztam, hogyha most nem tudok magával beszélni, akkor eljöttem volna Erdélyből magához Nyíltelekre, mert mindenképpen szerettem volna beszélni, mert annyira érezte, hogy ez szorítja őt, ami benne van az életében. Hát olyan megdöbbentő látni azt, hogy nem messze tőlünk, emberek hogy élik az életüket, emberek hogyan kötik magukat oda a nem látható birodalom sötét oldalához, az ördökhöz, a sátánhoz, és hogyan szenvedik annak a következményét. Persze nem vagyunk mi sem különbek, ami nem is javasasszonyoktól megkötözve, de az engedetlenségünkbe belekötözve, meg a saját elképzelésünkbe belekötözve éljük az életünket úgy, hogy az Isten akarata nem valósulhat meg. Az Istennek a terve, az Istennek a rendje, mint amit József életében oda helyezett Jákob háza elé, hogy ez lesz a rend, József lesz az, aki engem képvisel a családban, és ti meg szolgáiként éltek az életeteket, azt mondták, hogy nem, ezt mi nem tudjuk elfogadni. Na, ha nem tudjátok elfogadni, akkor végig fogtok menni ezen a tortúrán. Testvér gyilkosságba keveredtek, vagy eladjátok, azt hittek, hogy meghal, hazugságba keveredtek apátokkal, éhínség lesz a területeteken, ti a gyermekeitek és a körülöttetek élők szenvedik meg, hogy nem tudnak enni, azért, mert ti nem vagytok képesek fölfogni azt, hogy mi az én akaratom rendben, és nem tudtok beállni ebbe a rendbe. És persze a másik oda, hogy Józsefnek meg milyen hibát, milyen kárt tesznek az életébe, mennyit kell szenvednie a kísértések, kétségbeesések közepette. Persze az Isten aztán fordít ezen a dolgon, de ezek az emberek, akik az Isten akaratát nem látják meg, azok teszik tönkre a saját életüket, meg teszik tönkre azok életét is, akik környezetükben ott vannak. Tehát a testvérek, itt ahogy olvastam az imént, kétségek között bűnbánattal érkeznek meg, és az egész szenvedés sorozat itt teljesedik ki, és nyeri el az értelmét, amikor ott vannak mind a 11-en József lábánál, és az Úr proféciája itt válik valósággá, hogy a 11 testvér valóban meghajol József előtt. Mind a 11 testvér ott van, és Józseftől várják, hogy mint uruk a szolgákról döntsön. A 11 testvér tehát meghajol József előtt, mint ahogy a kérék a proféciában. Persze nem kellett volna ennek úgy lennie, de hát megint itt van a magyar közmondás, hogy jobb késő, mint soha. Jobb késő meghajolni a 11 testvérnek József előtt, mint hogy sohasem hajoltak volna meg. És sok olyan lelki beszélgetés jön elém, amikor emberek, egy-egy ember nagyon ragaszkodott a saját elképzeléséhez, nagyon ragaszkodott a saját bibliai látásához, azt mondta, hogy ő most ezt úgy látja, és nem tudja elfogadni azt a segítséget, amit éppen akkor felőlem is kapott, és abba a bibliai látásba próbálta rendezni az életét, addig, amíg ki nem törült, hogy ez egy nagyon szűk bibliai látás volt, és azért, mert így rendezte be az életét, teszi tönkre, tette tönkre a saját életét, zárta be magát egy olyan helyzetbe, amiből aztán nem tapasztalhatta meg az Istennel való közösséget, örömöt, a bűnbocsánatnak a kegyelmét. Majd aztán évekkel később, amikor meglátta ezt a jó szándékú, de szűklátó körű bibliai látását, akkor aztán örvendezett az Úrban, persze addig saját magát is, meg másokat is magához vonva tönkretett, gyötrődött, kínlódott, és felesleges időt veszített el. Jó látni ebben az igében Józsefnek a válaszát, a biztató válaszát a testvérekre nézve, amikor azt mondja a 20. versben, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Ti rossz szándékkal voltatok felén, de az Isten ezt a rossz szándékot megfordította. Nagy balgaság lenne tőlünk, hogyha most azt gondolnánk, hogyha Isten úgyis jóra fordít minden rosszat, hát akkor csináljunk nyugodtan rosszat, mert majd az Isten valamikor majd egyszer csak fordít rajta, és íme jóvá teszi. Nagy balgaság lenne, mert Isten nem így tervez a népe felül. Én biztos vagyok benne, hogy Jákob házában, Izrael életében is azt szerette volna, hogyha megértik akkor ott, mi az ő rendje akarata. És ő meg tudja áldani őket ott Kánaán földjén, és nem kell éhínséget teremtenie. Nem kell ezt az egész torturát, szenvedést Izrael népén végigvinni. Ezt szeretné velünk is, keresztényekkel, evangélikusokkal, nyílt lelken, az egész országban, meg az egész világon is megértetni, hogy mi az ő terve és akarata. Mi az ő rendje, miért élünk mi ezen a világon, mi a mi küldetésünk ebben a világban. Olyan jó lenne, hogyha világos lenne számunkra, hogy nem önmagunkért vagyunk. Nem azért vagyunk, hogy jól érezzük magunkat saját közösségünkben. És éppen ez a múlt heti csendes hét volt nagyon jó bizonyság annak, amikor szolgáltak ott nem lelkészek, ifjú lelkészek, teológus hallgatók voltak jelen a csendes héten. És olyan jó volt, hogy a keresztény küldetésünk lényegénél jelen lehettek jelen. Amikor látották azt, hogy nem azért vagyunk gyülekezetben, és nem azért vagyunk lelkészek, hogy összetartsunk egy közösséget, mint egy klubot, hanem azért vagyunk, mert Isten szeretne új életet adni embereknek. Szeretne embereket a bűneikből megváltva új életre hozni. És amikor látja az ember, hogy van egy tönkrement élet, és utána van egy Istenben rendezett élet, az olyan örömmel tudja eltölteni, ami a szolgálatára aztán nagy lendületet ad. Olyan jó lenne, hogyha az Isten így tudná formálni a mi gondolatunkat, lelkészekét és nem lelkészekét egyaránt. És akkor, amikor az egyházunk most új kezdetet vesz, ahogy felügyelő úr is említette, új ciklus indul, zsinatban, törvényhozó testületünkben, az országos vezetésben, különböző bizottságokban, hogy ez a szemlélet lehetne ott bennünk, hogy nekünk nem az a küldetésünk, hogy egy szervezetet működtessünk, hanem az, hogy a tönkrement életű emberek új életet nyerhessenek Krisztusban. Hogy az Istennek a terve megvalósulhasson minden egyén, minden család, minden gyülekezet, minden egyház életében. Az Úr adjon nekünk ehhez rengeteg erőt, meg odaszánást, hogy megismerjük az ő akaratát, és hajlandóak legyünk azon végig menni. Nincs más útunk, mint az Isten útja, aki eltervezi az életünket, és aztán a baldasságaink ellenére újabb és újabb esélyeket ad. Mint ahogy itt is látjuk. Rosszat terveztetek, de az Isten jóra fordította. Mennyire jobb lenne az, hogyha azt mondod, Isten jót tervezett, és ti ezt megláttátok, és Isten meg tudott áldani benneteket ebben a jóban. És nem kellene a varga betűket, meg a különböző zsákutcákat megjárnunk. Így áldjon meg bennünket az Úr, mint olyan sáfárt, aki a rábízott vagyonnal jól gazdálkodik, az urának, a gazdájának a vagyonát gyarapítja, és nem csapja be sem önmagát, sem másokat. Amen. Csendesedjünk el, imádkozunk. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk, mert te könyörülő, kegyelmes Isten vagy, aki még az ellened szegülőket, az akaratodat nem cselekvőket is magadhoz vonod, és ebben a magadhoz vont állapotban, kegyelmedben tartod. Így köszönjük néked, Urunk, hogy te új életet tudsz teremteni emberek életében, és ez az új élet gyümölcsöző lehet. Add meg, hogy valóban teremhessük a Szentlélek gyümölcseit, úgy, ahogy ígérted, a maga, mely elrohad a földben, az teremhet 30 annyit, 60 annyit, vagy 100 annyit. Add meg, hogy az életünk ilyen gyümölcsöző termést hozó lehessen. És ne csak a magunk hasznára, hanem a néped üdvözítésére, Urunk. Köszönjük néked, hogy itt most hálát adhatunk néked mindazért, amit rajtunk cselekedtél. Köszönjük, Urunk, hogy annak ellenére, hogy sok áldásodat, tervedet nem értettük, nem vettük komolyan, mégis új kezdéseket, új áldásokat adsz. Áld meg bennünket, Urunk, hogy kegyelmet kiárathasson gyülekezetünkre, egyházunkra, itt Magyarországon, meg Amerikában is, ahonnan Ashley érkezett. Áld meg az ottani egyházat is, Urunk, hogy ők is a te igédhez, parancsodhoz igazíthassák életüket. Köszönjük, hogy így akarsz megáldani bennünket nagy távolságok ellenére is. Köszönjük néked, Urunk, hogy földi életünk során sok kísértés, meg kívánság közepette is viszed életünket előre, és fölsegítesz bennünket elesettségünkből is, hogy elnyerjük azt a mennyei koronát, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Amen. Kérdeztem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben, de vendégszolgálóval lesz megtartva. Tekintettel arra, hogy a családi közösséget építő programsorozatunk újabb állomásához érkezett, ezért szombaton délután 3-tól kezdődően Pálegyi Ferenc testvérünk fog előadást tartani. Utána pedig vasárnap délőtt az istentisztelet kezdetétől, tehát 10 órától kezdődően a liturgia után ő fogja folytatni szombaton megkezdett előadását, illetve a második fordulóját az előadásnak. Ezen a vasárnapon lesz vendégünk annak a missziónak a vezetője, akit Eslit is ide küldte Magyarországra. Érkezik hozzánk egy hölgy, akinek az én értelmezésem szerint Birkás a neve. Nem biztos, hogy magyar származású, de hát más nyelven nem jelent ez semmit sem, csak magyarul, hogy Birkás, nem? Mindenesetre nagy szeretettel várjuk, és reménység szerint néhány szót ő is szólni fog közöttünk. Tehát következő vasárnapon szeretettel hívunk és várunk mindenkit Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a konfirmáció elindult. Imádkozzanak azokért a gyerekekért, akik a konfirmáció oktatásban részt vesznek, most már a második alkalmon vagyunk túl. Azon, hogyha még valaki előkerül a gyülekezetben, családokban, még bátran szóljanak, aztán megpróbálják majd bepótolni, de mindenképpen jöjjenek. A gyerekek hadd vegyenek részt a konfirmáció oktatásban. Most úgy néz ki, hogy 8 gyerek indult az idei évben. Reméljük, hogy mind a 8 kitartó lesz, és Isten áldását kaphatja majd a konfirmáció végén, mint hitük megerősítése. Kérdezem a testvéreknek, hogy december 8-án lesz az adventi csendes napunk, amelyre már most hívogatjuk a testvéreket, mindenkit szeretettel várunk arra az alkalomra is. November végén lesz még egy férfi hét, ezen a férfi héten úgy tudom, hogy már nincsen hely, de néha nagyon változnak a helyzetek, és fölgyorsul a várakozó listának az előrébb jutása. Tehát aki szeretne részt venni férfi héten, az jelezze, akár interneten is jelentkezhet, vagy rajtam keresztül is. Mindenképpen fontos egy-egy csendes héten megállni az Isten szín előtt, megvizsgálni azt, hogy hol tartok, hol állok, Isten mit szeretne megvalósítani az életemben. Lassan majd elkészül a jövő évi program is, amelyet az interneten megjelentetnek, és akkor a jövő évi programot is ehhez lehet igazítani. Imádságképpen mondom még a testvéreknek, hogy Beregszászra hívtak egy előadásra, ami nagyon megdöbbentetve megtisztelő is, hogy a cigány felzárkóztatási programot, amit Kárpátalján szeretnének megvalósítani az ottani helyi politikusok, a felzárkóztatási államtitkárság biztatására meghívtak engem, hogy tartsak egy előadást arról, hogy a cigány misszió hogy indult nálunk, és mit végzünk a cigány felzárkóztatásban. Nagyon örülök neki, hogy politikai fórumon helyet kap az egyház munkája. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy ami ott elhangozhat, az megértése találjon ott az emberekben, és megmozgathassa a kinti atyafiaknak a szívét, hisz tudjuk, ott még nagyobb probléma, mint itt. Tehát kérem a testvéreket, hogy imádságban legyenek e mögött az előadás mögött, illetve a lelkész munkaközösség látogatása során elkezdődött nagy dobronyi csendes nap pot megpróbáljuk folytatni, összekötve ezzel a Beregszászi úttal és a nagy dobronyi cigány testvérek között csendes napot szeretnénk tartani. Esperes úr is támogatja ezt a munkát, szolgálatot, reménység szerint ki tudunk menni néhányan, és a közöttük való szolgálatot folytatni tudjuk. Kívánom a testvéreknek, hogy a mai nap legyen megszentelődésé. Az úrvacsorai közösségre minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk. Délután bőrökszálláson lesz az úrvacsorás istentisztelet a cigány testvérek között. Aki ki tud jönni, szeretettel várjuk a testvéreket. Így legyen dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket. 171-es számú énekkel készüljünk az úrvacsorára. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, s megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsora liturgiájának ének a 257-es ének lesz. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, ülő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk. A Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és azt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Yeah.
Úr békessége legyen mindenkor véletek. Jertek innen minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! ti érettetek, és sokat értünk. Valamennyi szerint számot.
450 ezt cselekedjétek
az olyan emlékezetére. Tudjátok ebből kitalálni. Békesség néktek!
Thank you. tudjatok ebből nyilvánni. Ez a mi úrunk Jézus Krisztus.
439-et.
Amit érettetek, és sokat érettetek.
Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Úrunk, magasztalásodat hallotta a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet lát a szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelt a nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után vegyétek Isten áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.